Üdvözlöm a kedves hallgatókat, a gyűjtő mai vendége Nagyházi Lőrinc, a Nagyházi Galéria egyik tulajdonosa, és hát nálatok ez már így generációk óta megy, ez a műkereskedő dolog. Édesapád és anyukád is benne van.
Nagyapád
és testvéreid közül is talán nem mindenki, de egy páran, igaz? Úgyhogy ezt közösen nyomjátok most már, ezt a bizniszt itt nagyon-nagyon régen, és akkor te most egy új ágat nyitottál az üzleten belül, és a kortárs irányba mentél el, nyitottál egy kortárs galériát, aminek az a neve, hogy...
Nagyházi Contemporary.
Rövidítve?
Nako.
Olyan aranyos ez a rövidített neve, azért kérdeztem. És hát most azért beszélgetünk itt egyébként, mert hogy közeledik az Art and Antique vásár, műtárgyvásár, ami március 2-től 5-ig lesz, és ott leszel te is, gondolom ott lesz maga a Nagyházi Galéria is, de nem
csak a Nakóval megyünk.
Csak a kortárs vonal. Hú, azért akkor az elég menő. És olvastam valahol, hogy ezért már korábban is részt vettetek ezen a vásáron, és bizony sikerrel, bár hogy ez így lassabban épül fel ezen a területen, de azért akkor is tudtatok elkönyvelni sikereket. Úgyhogy egyrészt fogunk erről is beszélni, de azért nagyon kíváncsi vagyok a te hátteredre, hogy mi mindent csináltál, mert az egy dolog, hogy az ember belecsöppen egy ilyen családi üzletbe, de azért te szerintem oda tetted magad, és még egy csomó más területen is kipróbáltad magad, meg hát hozzátettél tudásban is sok mindent külföldi tanulmányokkal, külföldi gyakorlattal. Na, akkor szerintem először ezen az úton induljunk, és aztán majd visszatérünk a galéria kínálatára, meg hogy az Art and Antique vásáron mikkel jelentkeztek, szóval itt ül velem Nagyházi Lőrinc, és akkor a Nako galéria elindítója, akinek mi a háttere? Úgy tudom, hogy te műkereskedelmet tanultál, nem művészettörténetet, meg nem bizniszt, hanem műkereskedelmet. Ez egy elég ritka dolog, hát, hogy ilyet tanulni lehet.
Ezért is mentem ki Londonba. Tehát nézegettem, hogy németül beszélek, meg angolul úgy folyékonyabb, mondjuk így, és nézegettem képzéseket Ausztriában, Németországban, meg Angliában, és Angliában összvisz egy egyetemet találtam, aki ezt a műkereskedelmet, mint alapszak egyáltalán csinálja. És úgy voltam vele, hogy kipróbálom, és ha nem tetszik, akkor egy év után még mindig mehetek bárhova máshova.
Ez tök érdekes egyébként, hogy ezt így nem veszik fel az egyetemek.
Szerintem kicsi rá az igény azért.
Igen,
tehát gondolod? Nekünk sem volt egy nagy csoportunk, úgymond, tehát egy ilyen 10-12 fő volt emlékeim szerint. Az órák meg műftöriből, jogból, bizniszből, ilyesmikből álltak össze, és ami nagyon vicces volt, mert ugye nem az volt, hogy volt egy 10-12 fős osztály, és akkor ők külön órákat tartottak, hanem ami műftöri volt, akkor beültünk a műftöri is órára, ott voltunk 80-an, amikor bementünk a bizniszre, akkor ott voltunk, mint én 50-en, tehát ugye teljesen összevontva, meg volt mondva, hogy melyik szaknak milyen modulok kellenek, és akkor az így volt beosztva, hogy lényeg, egy képzés kapott mindenki, csak mindenki a sajátjaiból rakta össze a modulokat a saját irányából.
És te, aki gyakorlatilag az anyatejjel szívta magába a műkereskedelmet, lehetett neked valami újat tanítani egyáltalán ott ezen az egyetemen?
Rengeteget.
Amiről egyébként az a képzett bennünk, hogy ezt csak a gyakorlatban lehet megtanulni.
Ez így is van, tehát, hogy a becslés részét az egy gyakorlati dolog, tehát az nyilván kell hozzá egy, vagy előnyös hozzá egyfajta művészettörténeti háttértudás, de könyvben nem lehet megtanulni, hogy az ember hogyan ismeri fel mondjuk a hamis bútort, vagy a neót, vagy az egyéb dolgokat. Innentől kezdve az tényleg egy gyakorlati dolog, viszont nem baj, hogyha van valami új háttérinfója.
És akkor ezután te hazatértél, vagy pedig rögtön dobantottál egyet a Sotheby's-hez?
Akkor még mentem egyből a Sotheby's-hez egy fél évre. Ott a 19.-20. századi osztályon voltam, ahol amúgy a feladatom, az első számú feladatom, inkább így mondanám, az volt, hogy a magyar kortárs művészeket próbálja meg feltérképezni a Sotheby's részére. És
ez az az időszak
kötött.
Volt egyébként, amikor voltak ezek a kortárs aukciók a Sotheby's-nél, ahol magyar...
Akkor még nem. szerintem itt akkoriban készülhettek az első ilyenre. Ez 2000, tehát ők is azért foglalkoznak a magyar művészekkel úgy, ahogy, de volt az, aki kicsit talán később volt, egy-két éve rá volt az, amikor kifejezetten sok magyar kortárs művésznek a munkája került aukcióra, és lehet, hogy ez volt egy ilyen első irányú tájékozódás.
És ez milyen volt ott dolgozni?
Szakmailag nagyon jó, nagyon izgalmas, személyesen nekem nagyon nem tetszett.
Tényleg?
Tehát az irodai munka az én világom. Uh-huh. Tehát én egy egész nap 8 órában egy helyben kerülnem, azt én nem viselem túl jól. Úgyhogy jelentkeztem, és nem egy gyakornok voltam, és jelentkeztem állandó
azok nem olyan egyszerű.
Igen, ott 4 fordulóban azt talán a harmadikig jutottam, uh-huh. akkor is azt mondtam, hogy köszönöm, de többet nem fogok eljönni uh-huh. a negyedikre, mert tehát behívtak volna a negyedikre, de uh-huh. azt mondtam, hogy nem, mert nem láttam a jövőmet Londonban. Tehát én nagyon uh-huh. szerettem Londont, nagyon izgalmas, szép város, meg a műkereskedemnek az európai központja. Uh-huh. És Brexit előtt mindenképp így volt, most nem tudom, hogy azóta hogy áll szegényeknek a szénája, de én nem egyszerűen én haza akartam jönni. Úgyhogy a negyedik fordulón azt mondtam, hogy akkor köszönöm, köszönöm a meghívást, de nem. Lehet ez egy ilyen kis kíváncsiság volt a részemről, hogy vajon sikerülne-e. Uh-huh. Másra se tudjuk meg. A szép eredmény volt, hogy bejutottam az utolsó fordulóba, mert az már egy ilyen 20 fős tábor, mondjuk így, de az első forduló az meg még ilyen több száz.
Nagyon érdekes szempontok vannak szerintem egy ilyen aukciós háznál a munkavállalók kiválasztására, a kollégák kiválasztására, mert írtóra számít az is, hogy milyen háttere van az embernek, tehát nyilván neked az, hogy egy vezető magyar, közép-kelet-európai aukciós háznál, ami bútorokkal, festményekkel, régi mester festményekkel foglalkozik, ez egy nagyon nagy előny, mert ők a kapcsolatokat is építik a munkavállalókon keresztül, de azon kívül nyilván toppon kell lenni szakmailag is, meg emberileg is, hogy szeressenek ott veled dolgozni. Igen. És akkor jó, úgy döntöttél, hogy akkor nem London, hanem ez a csodálatos Budapesti, és akkor, ahol virágzik a műkereskedelem, de tényleg egyébként azért alapvetően az utóbbi időben, sőt, nekem az a benyomásom, hogy a kortárs piacon ott most van egy ilyen paradigmaváltásszerű, vagy nem is tudom, minek nevezzem, egy ilyen shift a fiatal gyűjtők körében most egy ilyen izgalom uralkodott el, és így ahhoz képest, amikor mondjuk én csöppentem erre a piacra sok-sok évvel ezelőtt, ahhoz képest most sokkal pezsgőbb az érdeklődés a kortárs dolgok irányában a fiatalok, meg a középkorúak köreiben is, ugye?
Én inkább azt mondanám, hogy mindig is volt érdeklődés, meg izgalom, inkább nem volt jellemző az, hogy az anyagi hátteret meg tudták hozzá uh-huh. valósítani. Én nem is ennek tudom be elsősorban uh-huh. a fiatalabb gyűjtőknél, hogy tudnak vásárolni. A régi gyűjtőinknél, meg idősebb gyűjtőknél meg inkább azt mondanám, hogy elkezdtek elfogyni a már befutott nevek a régi mesterektől, meg a 20. századból, és ez egy természetes váltás, amit mondjuk a Sotheby's például már régen szembesült vele, vagy, uh-huh. vagy régen látott, hogy a gyűjtőknek mindig van egy ilyen belső ingere, hogy a jó minőségi dolgokat vegyek, legyen elérhető, és ahogy egyre komolyabb gyűjtemények épültek itthon is, meg ugye külföldön is, ugyannál kevesebb minőségi befutott nagymester vagy régi mester került vissza a piacra. És akkor valahonnan ezt pótolni kellett, és akkor így indult el. Hát az angoloknál már talán a kortárs fele, talán már 90-es években kifejezetten, de mondjuk a Hearstnek az aukciója Sotheby's-nél volt egy ilyen nagy fordulópont, amikor úgy még jobban felfigyeltek a
2080.
Igen, a még fiatalabb kortársakra. Tehát ugye a kortársak szekciót, uh-huh. és ugye ketté bontjuk úgymond, van a háború utáni, meg a mostani kortárs. És ez ugye post-war volt úgy a 2000-es évekig, ami úgy már szépen muzsikált Angliában is, és akkor Hearst után már a fiatalabb, uh-huh. úgymond kortárs. Nem is tudom, hogy tényleg nincsen szakmegnevezése még a fiatal kortársnak kifejezetten.
Hát feltörekvő
igen,
kortársak,
feltörekvőknek is az igényező, ez már akkoriban ott megjelent. Most itthon uh-huh. ez talán egy-két éve. Tehát már maga a posztfor is most uh-huh. kezdett el igazán beindulni egy-két-három évvel ezelőtt, addig nem nagyon, mert ugye, tehát nálunk az aukciós házban mindig is voltak. Voltak feltörekvők is, meg voltak posztforok is, tehát egy Power munkái rendszeresen, Fehér László munkái rendszeresen, még Hantai is volt nálunk, néha-néha Regl is, most volt Maurer Dóra is, és ez nálunk 90-es, 2000-es évektől is folyamatosan volt, mert az aukciós hát egyszerűen akkora szórásra dolgozik, hogy szinte lehetetlen, hogy ne kerüljön oda be valami. Ugye a hátránya volt ennek, hogy nem egy ilyen kifejezett kortárs aukción belül, hanem ugye mindenkivel együtt, tehát ugye a századra bontva úgymond, és nem kaptak ilyen kiemelkedő figyelmet.
Uh-huh. És akkor, amikor így elkezdted építeni a te kis új kortárs vonaladat a Nagyházi Galérián aukciós házon belül, akkor mik voltak az első gondolataid, milyen irányt tűztél ki, ha egyáltalán kitűztél, vagy mi volt a struktúra?
Hát az alapvető cél az volt, hogy abszolút a feltörekvő fiatalokat segítsük. Tehát ugye most ott a Covid el is vitte ezeket a gondolatainkat, de majd most vissza tudunk rátérni, mert ugye mi Covid közben nyitottunk a kortárssal, de hogy már az egyetem szintjéről kezdjünk el foglalkozni a fiatalokkal, és inkább egy ilyen felső korhatár van, ami nincs is kimondva, de hogy minél közelebb van valaki mondjuk a 30-hoz lentről vagy fentről, annál jobb eséllyel próbálunk neki helyet mutatni, mert rengeteg képzőművész van, és nagyon sokan nem is tudnak kiteljesedni a szakmában, mert egyszerűen nem élnek túl, úgymond anyagilag fiatalként, és nagyon sokat ismerek, aki amúgy ezért el is engedte. Tehát, hogy abszolút nem ez a munkája.
Neked ilyen nagyon szigorú programod nincs a galériára, hogyha jól értelmezem, hanem egy kicsit úgy lazább.
Relatív, igen. Tehát úgy nézve szigorú, hogy időben, hogy rengeteg jelentkező van, és rengeteg művész van, tehát egy évre, másfél évre előre tervezünk igazából. Uh-huh. Tehát most is meg vagyunk év végéig, és le kellett magam állítanom, hogy júniusig ne tervezzem meg, mert már most be tudnám a jövőt egész évre uh-huh. tervezni, de mindig ez a nyáron van, amikor veszünk egy levegőt, és akkor átgondoljuk, hogy akkor kikre gondolunk a jövő évet illetően, tehát ilyen szempontból szigorú. Stílus, meg műfajok irányában meg próbálunk nyitottak lenni. Uh-huh. Tehát, hogy a...
De azért mégis, hogyha úgy végignézem az elmúlt kiállításokat, akkor azért valami kirajzolódik az a te gondolataid, elképzeléseid, tudatalat szerinted, ami kirajzolódik, vagy pedig a kurátoroké, akikkel együtt dolgozol?
Szerintem főleg a kicsit a tudatalat, amivel én is most szembesültem egy pár hónapja, aha. és főleg amikor tavaly csináltuk a Fresh Pop című kiállítást Balatonon.
És most kimondtad szerintem a varázsszót, a popot, igen. majd erről beszéljünk igen. akkor, igen.
Hogy talán akkor jöttem rá, hogy kicsit engem ez érdekel a legjobban, de ezek mellett azért voltak absztrakt kiállítások, volt monokrom kiállítás, most csináltunk NFT kiállítást tavaly, állítólag, és nekem azt mondták, hogy az országban az első csoportos NFT
hát
volt.
Hát ez biztos. Az NFT az a non-fungible token nevű furcsa műtárgy, ami a bitcoin, illetve egyéb ilyen kriptovalutákra épülő
nem
digitális művészet.
Nem feltétlen kell hozzá kriptó, de igen. Uh-huh. És,
én még ott vagyok leragad. De itt elég, hogyha egy hetet nem követi az ember a témát, és már is elveszti a fonalat.
Igen. Uh-huh. Szóval mindenki próbálunk az stílusban nyitottak maradni, és úgymond mindenfajta művészetnek teret adni, tehát még szeretnénk majd fotós kiállítást is csinálni.
De várjál, térjünk vissza oda, hogy igen. popárt, igen. mert hogy ugye te is mondod, uh-huh. hogy szembesültél önmagaddal, meg én is, ahogy végignéztem a uh-huh. galéria volt kiállításait, meg azért, amikor bekukkantok a galériába, akkor is ezeket látom, hogy azért sok ilyen installációszerű dolgok, de ez a tipikus ilyen popárt jellegű művészet az, ami ott sokszor megjelenik. Persze, hogy említetted más dologgal együtt, szóval mik ezek? Egy kicsit nevesítsük ezeket a művészeket.
Hát honnan kezdjük? Hát mondjuk Menyus, Szabó Menyusnak például volt egy tavaly egy szóló kiállítása, ahol ugyan antik formákhoz nyúlt, de ugye már egy popos színvilágba, és emellett még amúgy absztrakt pozícióba is helyezte őket, akkor egyik szerződött művészünk szintén a Lejtne levő, ő abszolút a popárt vonalán mozog. A Jagica Patriciának a kosárlabdás kiállítása is, ugye itt a kosárlabda miatt ugye más indítatásból került nála ezt terítékre, de mondjuk amiatt is azért ide lehetne rakni. Emellé viszont teljesen eltérőek, tehát mondjuk amíg a Levi meg a Patricia inkább a reál, hiperreál felé mozog munkavégzésben, addig mondjuk egy Menyus meg a ókori szobrászatot, vagy hát képvilágát teszi egy modern, absztrakt formába, egy kis poppal megfűszerezve, tehát, hogy elég sok mindenről lehet ezeknél már beszélni, de ugyanakkor most lesz például a Kecsü Endrének egy kiállítása nálunk szintén, ami a menyus vonalán szintén ilyen antik formákat tör meg, szintén emberi formákat. Hát ott is már, ami már egyszerű volt, nem kiállítva, ott voltak ilyen kockába tört emberek, emberi formák magas sarkúban például, tehát, hogy ilyen nagyon furcsa egyveleg, de nagyon jó és nagyon...
Szórakoztató.
Egyrészt, másrészt meg nagyon tetszik az embereknek, meg új, meg friss. Uh-huh, uh-huh. És én azt is gondolom, hogy lehet, hogy ez csak az én tudatalattim tükre ez a pop, de úgy érzem, hogy azért most talán ez egy eléggé aktív dolog a magyar piacon is.
Igen.
Mert a felvevő piac is nagyon jól reagál rájuk.
Uh-huh. Igen, ezt valahol olvastam, hogy meg is lepődtél néha, amikor azt gondoltad, hú, ez már nagyon vad, nagyon elvadult téma, meg formavilág, akkor megvásárolták az első héten talán a felét, vagy nem is tudom. Nagyon érdekes. Mivel készültek az Art & Antique-ra?
Hát az ilyen ártfelekkel mi azt szoktuk csinálni, hogy az elmúlt 12 hónap kiállításaiból viszünk ki egy-egy darabot, vagy ha már valami van bent, ami majd a következő kiállítás, akkor abból próbálunk egy ilyen látképet adni, hogy mégis mi azon akkor, milyenek ma a fiatalok, és nem egy kifejezett szóló, vagy dó, vagy hasonló kiállítás, hanem egy kicsit az, hogy azt mutatni, hogy mik elérhetők ma nálunk a fiatalok kezei alól.
De akkor ilyenkor is van valami kurátori koncepció, vagy ezt ilyenkor te találod ki, hogy legyen?
Kereskedelmi, és ott nem is, nem is, tehát nehéz is lenne kurátori koncepciót húzni egy kereskedelmi kiállításra, mert hogy ami ennyire kereskedelmi, és szerintem nem is ez a célja egyik átfernek sem így igazán, hogy ilyen nagy, persze lehetne, de azt gondolom, hogy nem lehet tudni, hogy melyik vevő mikor minek tetszik, vagy mi tetszik meg neki, így szerintem sokkal jobb egy skálát mutatni azoknak a gyűjtőknek, meg leendő vevőknek, akik kijönnek egy ilyen ártfelre, így akkor a koncepciót inkább elengedjük.
Mások jönnek egyébként erre az ártfelre ki, az Art & Antique ártfelre, mint mondjuk, akik betérnek az utcáról a Falk Miksa utcai galériába?
Igen, tehát teljesen kiszámíthatatlan nyilván. Uh-huh. Például egy ilyen budapesti ártferen adtuk el a Patriciának az első két kosaras képét, és egy teljesen véletlenszerű eladás volt. Egyrészt mert New Yorkból jöttek a két gyűjtő, másrészt tök véletlenül voltak itt, teljesen véletlenül adtak az ártferre, és az utolsó nap, az utolsó két órára jöttek ki, és ott szerettek bele a Patricinak a két kosaras képébe, és másnap reggel azért kellett bemennem hétre a cégbe, mert ők 8-kor mentek a reptérre vissza New Yorkba. Tehát, hogy viszont...
És ebből lesz egy hosszú távú kapcsolat, vevői kapcsolat, gyűjtői kapcsolat?
Ugye ez is változó. Tehát vannak, akik rendszeressé válnak, nyilván anyagi lehetőségekhez mérten változik a rendszeresség, tehát van, aki mondjuk évente egyszer jön, és akitől már vett, attól megint fog venni. Van, aki teljesen alkalmi vevő. Hát ezért kell kimenni ezekre az átfelekre, hogy az ember minél több teret nyerjen, úgymond a fiataloknak a gyűjtők világában, mert
egy kicsit megközelíthetőbb egy ilyen helyen, ott az ember valahogy úgy kevésbé szorong, hogy új, ez olyan templomi hangulat, olyan ünnepélyes egy galéria általában, bár mondjuk a kortárs galériák kevésbé, de azért ott is tud lenni egy olyan szorongató érzés, mondjuk egy laikus számára, aki nem olyan gyakori vendég egy galériánál.
Igen, a küszöprász az abszolút, az egy jelenlévő dolog sajnos, és nem is szerintem senki nem tudja, hogy igazán, hogy ezt hogy lehet leküzdeni, mert nyilván ez
kedvességgel szerintem is sok mosolygás, az a közvetlenség fontos.
Igen, csak amikor az ember elmegy először mondjuk egy ilyen kiállításra, akkor van egy kép, ami a fejében felépült akarva akaratlanul vagy a kortárs világról, de ez igaz az aukciós házra is, vagy a múzeumokról, vagy bármiről, hogy jaj, hát oda csak azok mennek, akik gyűjtenek, és hogy akkor én mit csinálok itt. És ez egy olyan tudatalatti kép, amivel egyrészt egyedi, tehát, hogy mindenkinek mással lehetne hatással lenni rá, és ezért nagyon sok kereskedő azért úgymond küszköd, hogy ezt így erre hogy tudnánk valahogy tudatosan készülni, hogy az embereknek tényleg úgy érezzék, hogy itt van az autó, jöjjön be, nyugodtan kérdezem. Nyilván ezt interakció lehet, meg normális attitűddel, tehát, hogy nem távolságtartóan beszélgetünk sem a régi ügyfelekkel, sem az új ügyfelekkel. De sajnos igen, ez jelen van, és én még nem is nagyon hallottam semmilyen tuti módszerről, hogy erről, hogy hogyan lehetne az új gyűjtőket egy ilyen biztonságosabb, vagy hát nyugodtabb körülményeket teremteni nekik, hogy inkább bejöjjenek.
Hát reméljük majd az Art and Antikon azért ott lesz egy ilyen fesztelenebb légkör, és akkor az... Igen. De mielőtt elmennél, mert már mindjárt vége a műsoridőnknek, neked van egy annyira jó pofa hobbid, autók, ugye? Mégpedig ilyen gyorsulási...
Nem, drift.
Drift. Ez mi pontosan?
Sikerült az autósportokból azt kiválasztanom, ami legkevésbé autósportos, mert hogy itt nem számít az idő, nem pontoznak. Tehát úgymond ez a legkreatívabb módja az autóvezetésnek, mert... adott pályán kell elvárásoknak teljes, de nem ír az ember pontszámot kap. Uh-huh. És stílus összkép meg egyéb szempontok alapján. És
például... Vezetési stílus? Vagy igen, pedig, hogy az igen. Autó hogy néz ki?
Is-is.
Is-is? Tehát, hogy és milyen autóval kell egy ilyenen indulni?
Hátsókerékes legyen, a többi az nem számít.
És neked milyen autód van? Valami nem. Vintage?
Nem, sajnálom. Tehát van egy-kettő, amit így nagyon szívesen megcsinálnék ilyen célra, de ez kicsit ez a nem bántanám, mert azért az autóversenyzés az nem az autó barátja. Úgyhogy...
Ezért ez egy elég kontrasztos váltás a mindennapi munkádhoz képest, ami a galériába zajlik és a művészet körül.
Igen, én az egyetlen összefüggést úgy látom benne, hogy ez a úgymond kreatív módja, tehát hogy ez a ez is azért egy szubjektív, úgymond, vagy objektív, hát kinek mi stílusú versenyzés, ahol tényleg nem a számok számítanak, hanem tehát külön van tehát 100 pont van például egy kvalifikációs körnél, és mondjuk abból 10 pont, hogy az autó hogy néz ki. Tehát, és akkor meg sem mozdult az ember. Nyilván nem ez fogja eldönteni, hogy ki hány pontot kap, de igenis elvárás, hogy az autónak legyen egy stílusa, úgy, ahogy a pilótának is a pályán.
Hát ez nagyon izgalmas. De hát a műsoridőnk véget ért, legalább ezt a témát se hagytuk ki Lőrinccel kapcsolatban, mert hogy Nagyházi Lőrinccel beszélgettem, aki a Nagyházi Galéria és Aukciós Ház egyik tulajdonosa, ami egy nagyon-nagyon veretes családi vállalkozás a műkereskedelemben, és most pedig az Art and Antique kapcsán beszélgettünk meg, úgy általában a kortárs galériát kapcsán, amit nem olyan régen, pár évvel ezelőtt nyitottál. Köszönöm szépen, Lőrinc, a beszélgetést neked.
Köszönöm a meghívást.
A hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet, a műsort pedig ugyanebben az időben, 15 óra 35 perckor fogjuk ismételni vasárnap, a mikrofon másik oldalán pedig Gerebenk Kata volt.